Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 151. dicséretünket, amely így kezdődik, Uram Isten, siess! Elfoglalva 272. dicséret első 3 versét énekeljük. A 272. dicséret így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, annak, akit ő szeret, álmában ad eleget. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi is megtapasztaljuk gyakran, amit az ige kijelent a számunkra, hogy hiába, ha nélküled fáradozunk, ha nélküled éljük az életünket. És látni is ezt az egész világban, látni az emberiség minden napjaiban, hogy mennyire hiába való, ha nélküled való életrohanás, küszködés, akarás. Mert Urunk, lehet, hogy egy darabig minden úgy tűnik, milyen szép, milyen jó, mint hogy a tékozló fiú is egy ideig úgy gondolta, milyen jó döntést hozott, amikor otthagyta az atyai házat, és szabadon él, és minden sikerül, és nagyon jól érzi magát, de egy idő után kiderült a számára is, meg sokszor a számunkra is, hogy nagyon is rossz döntést hozunk, amikor nélküled indulunk az életnek. Mert egy idő után kiderül, hogy minden ellenünk fordul. Amit jónak, szépnek gondoltunk, amögött ott lesz. A bűn okozta sok-sok rossz és fájdalom. Sokszor a jó is ellenünk fordul, és elvégzi a maga munkáját. Sok nyomorúságot hoz az életünkben. És hányszor megtéveszt a gonosz, amikor azt mondja, hogy csak magunkra, csak az anyagiakra figyeljünk, mert azzal mindent el tudunk érni, meg tudunk szerezni, el tudunk intézni, de Uram, van, amit nem lehet pénzen sem elintézni. Nem tudjuk lefizetni a halált, és nem tudunk téged sem. Hiába van sok pénzünk, sikerünk, nagy karriert befutottunk, vagy lehetnek tudományos fokozataink, de azokat hiába visszük eléd, azokért nincs üdvösség. De köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy megérintsd a szívünket, megszólíts bennünket és rádöbbents, hogy az örök élet az ingyen kegyelemből Jézus Krisztus kereszthaláláért van, azért, mert ő odaadta az életét, értünk, azért, mert kész volt belehalni a mi bűneink büntetésébe, és segíts ezt időben meglátni, segíts, hogy oda tudjunk fordulni hozzád, minél többen kiáltsanak hozzád, azért, hogy ez valóság legyen az életükbe, és úgy haladhassunk tovább, hogy üdvbizonyosságunk van, és már a földi életünket az Úr Jézus Krisztus szolgálatában töltjük el, hogy neki élünk, azt tesszük, amit ő mond. És köszönjük, ahogy énekeltük is, hogy te orvosságot készítesz a számunkra, a te igéd az orvosság. És ha minden nap élünk vele, olvassuk rendszeresen, akkor megtapasztaljuk, hogy az ige gyógyítja a mi szívünket, lényünk sebeit, és megerősít, szolgálatra készé tesz, alkalmassá, és olyan jó, hogy már azt is elmondja az ige, hogy veled élhetjük az életet, hogy nem egyedül kell járnunk ezen az úton, hanem veled. És ha már veled járunk, hogyha figyelünk rád, akkor nem hiába élünk, nem hiába munkálkodunk, mert ezt tehetjük a te dicsőségedre, és a te áldásod, az felragyoghat az életünkön, és az már azt jelenti, hogy mások is áldást nyerhetnek általunk, hiszen erre hívtál el, hogy áldássá legyünk, és köszönjük, hogy az evangéliumától válhatunk áldássá mások számára, hogy elmondjuk mindazt, amit kaptunk tőled, mindazt, amit fölismertünk az igéből, és így oda vezetünk, segítünk másokat is, te hozzád, oda, a kereszthez, amelynek a tövéből élet fakad. Kérünk most és szent lelked által jöjj közel hozzánk, ad a te világosságodat, taníts minket, és te így erőssé mindannak a megélésére, amit az igéből megtanulunk, megértünk. Kérünk így, áld meg most alkalmunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Esdrás könyve első fejezete, első 11 verséből. Tehát Esdrás könyve első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdette egész birodalmában, élő szóval és írásban is a következőket. Így szól Círus a perzsa király. Az Úr, a menny Istene, nekem adta e föld minden országát, és megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Aki közületek az ő népe közül való, legyen vele Istene, és menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Mindenkinek, aki még megmaradt mindenütt, ahol csak jövevényként laknak, nyújtsanak segítséget annak a helységnek férfiai ezüsttel, arannyal, javaikkal és jószággal azon felül, amit önkéntesen adnak Isten házára, amely Jeruzsálemben van. Elindultak azért Júda és Benyámin családfői, a papok, a léviták és mindenki, akinek Isten fölindította a lelkét, hogy elmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van, és minden szomszédjuk segítette őket ezüstedényekkel, arannyal, javakkal, jószággal, kincsekkel, azon kívül, amit önkéntesen adtak. Círus király pedig előhozatta az Úr házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár hozatott el Jeruzsálemből, és istenei házában helyezett el. Előhozatta ezeket Círus, a perzsák királya, és Mitredát kincstáros kezére bízta, aki megszámolva átadta azokat Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk, 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranykehely, 410 másodrendű ezüstkehely, és 1000 másedény. Az összes arany és ezüstedény száma 5400, ezt mind magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Esdrás könyvét kezdjük el olvasni. Esdrás írástudó pap, aki a babiloni fogságból majd hazatér, ő a második transporttal fog majd hazamenni, és ő lesz az, akin keresztül Isten a már otthon lévő népet megszólítja, bűnbánatra indítja, ige szerinti döntések meghozatalára indítja. Tehát mondhatnánk azt, hogy Esdrás vezetésével majd egy ébredés, egy lelki megújulás megy végbe. Azt mondják, hogy Esdrás volt az, aki összeállította az ószövetségi kánont, tehát az ő idejében határozták meg, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket fölvesznek, ami Istentől való iratnak fogadnak el, és Esdrás volt, aki egy nagy zsinagógát építetett Jeruzsálembe, és tudjuk, hogy a zsinagógai Isten tiszteletnek a középpontjában az Isten igéjének a hirdetése állt. Az Isten igéje, az ige felolvasása és annak magyarázata. De most még Ezrás nincs otthon, most még azt mondja el, hogy Círusz, perzsa király, az ő uralmának az első esztendejében egy rendeletet ad ki, hogy a zsidók menjenek haza, és építsék fel Jeruzsálemben a templomot. Miért is kellett ezt a rendeletet kiadni? Ugye azért, mert Nabukadnezár idején elfoglalták, tehát még a babiloni birodalom idején, ugye már elvitték korábban Asszíria királyának a parancsára Izraelt fogságba, majd azt követően a babiloni birodalom is eljutott egész Jeruzsálemig, és láttuk a királyok könyvében, hogy először Ezékiás idején Isten megszabadította őket, de eljött az idő, amikor már elmentek a fogságra, mert nem vették komolyan Isten akaratát, nem figyeltek rá, bálványokhoz fordultak. És Isten mondta Jeremiás próféta által, hogy ha nem térnek meg teljes szívükből, akkor Isten megengedi, hogy fogságra jussanak. És az emberek nem, különösen a vezetők nem hallgattak Jeremiás szavára, hanem ők úgy gondolták, hogy Isten nem engedi meg, hogy ők is fogságra menjenek, mint Izrael, de azt különösen nem engedi meg, hogy elfoglalja Babilónia, Jeruzsálemet és benne a templomot. És azt mondták, itt a templom. Eleve Jeruzsálem az Úrnak a városa. A templomról meg azt tartották, hogy Isten ott jelenti ki magát, ott jelenik meg. Az ő népe számára lehetetlen, hogy az ellenség bevegye Jeruzsálemet és lerombolja a templomot. De akkor is voltak olyan proféták, akik mindig azt mondták, amit hallani akart a nép, hallani akart a király. És bizonyára előálltak, és azt mondták, úgy van, király, ha bemegyünk a templomba, itt az Úr temploma, és ezt meg fogja őrizni Isten. Az Úr templomát nem rombolhatják le, ott biztonságban leszünk. Jeremiás pedig azt mondta, hogy ne mondjátok, hogy az Úr temploma van itt, mert ez nem véd meg benneteket. Az életeteket változtassátok meg, az életeteket igazítsátok az Isten szavához, és akkor elmarad az ítélet. De csak akkor. Ha csak egy épületben bíztok, az nem több, mint Babona. Nem az épület óv meg, hanem az élő Isten. De csak akkor, ha komolyan veszitek őt, hogyha visszafordultok hozzá, ha úgy kezdtek el élni, ahogy azt ő kéri tőletek a törvényében. És mivel ez nem történt meg, fogságra jutottak, ugye olvastuk a királyok második könyvének a végén, hogy elvitték a vezetőket, aztán elvitték a többi embert is, ugye három turnusba folyt a babilóniaiaknak ez a művelete, hogy elvitték az embereket fogságra, és nagyon kevesen maradtak Júdában, meg Jeruzsálemben, csak a legszegényebb, legegyszerűbb nép, többieket mind elvitték. De Jeremiás arról is beszélt, hogy majd eljön az idő, 70 év múlva, amikor Isten megkönyörül az ő népén, és haza fogja őket vinni. Tehát az ítélet az nem végleges. Isten azért engedi őket fogságba, hogy rádöbbenjenek a bűneikre, hozzáforduljanak, És megtanulják, hogy Isten szavát komolyan kell venni. De azt is kijelentettem, hogy megszabadítalak, és mindezt azért, hogy bízzanak. Hogy ne keseredjenek el idegenben sem. Ne mondják azt, hogy Isten magunkra hagyott, már nincs, aki rajtunk segítsen, aztán nehogy az a gondolatuk támadjon, ha már fogságba jutottunk, Isten elhagyott minket, akkor mindegy, hogyan élünk, akkor akár be is olvadhatunk más népek közé, és Isten üzente nem. Én ott is veletek leszek, figyeljetek rám, maradjatok meg az én népemnek. És ez mindig fontos, hogy Istennek a gyermekei soha ne adják fel önazonosságukat, soha ne adjuk fel, hogy mi tanítványok, keresztjének vagyunk, hanem az élet legnehezebb pillanataiban is merjük vállalni. Merjük hinni, hogy azt mondja Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És a fogságban és nagyon nehezen figyeltek Istenre. Először az első transport, amikor kijutott, azzal bátorították egymást, ne csüggedjetek, nagyon hamar visszatérünk. Aztán amikor tudomásukra jutott, hogy újra fölvonult a babiloni sereg Jeruzsálem alá, és újabb foglyokat hozott, akkor már depresszióba estek, akkor már azt mondták, Isten elfeledkezett rólunk, mi már itt fogunk maradni, már soha nem térünk vissza Júdába, Jeruzsálembe. És Esdrás arról számol be, hogy eljön az idő, amikor Isten beteljesíti az ő ígéretét. Így mondja Esdrás, hogy Círus Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak beszéde, amit Jeremiás által mondott. Tehát Isten odafigyel arra, hogy ő mit mondott, mit ígért, és az ígéreteit mindig állja. Igaz, időpontot nem mindig kapunk hozzá, de Isten állja szavát, és ezt megtapasztalta Izrael népe is. És hogy beteljesedjék az, amit Isten mondott, ezért előhozta Círus Perzsa király. Tehát látjuk azt, hogy Isten kezében még a birodalmak vezetői is eszközök lehetnek. Hogy Isten még a politikusokat is felhasználja arra, hogy az ő tervét végrehajtsa. Ugye ahhoz, hogy a zsidók haza mehessenek, templomot építhessenek Jeruzsálemben, ahhoz kellett egy karakteres vezető. Kellett egy olyan vezető, egy birodalom és annak a vezetője, aki, hogyha eldöntötte, hogy Jeruzsálemben templom lesz, akkor Jeruzsálemben templom lesz. És ez úgy ment végbe, hogy Isten előhozta a Círust, előhozta ugye, a babilóniai birodalmat, amely meghódította az akkor ismert világot, jobban mondva a perzsa birodalmat, amely legyőzte a babiloni hatalmat, átvette az uralkodást, és az a nagy dolog, hogy ez a király megértette azt, hogy nem véletlen került hatalomra, hanem az Istennek terve van az ő életében. Így olvassuk, hogy Círust felindította az Úr az ő lelkét, és kihirdette egész birodalmában élő szóval és írásban is, hogy ugye menjenek haza, akik az Úr népéhez tartoznak Jeruzsálembe, és építsék fel az ő házát. Tehát az Úr a menny Istene nekem adta a föld minden országát, s megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálembe. Tehát ez a király annak ellenére, hogy nem zsidó volt, mégis érzékeny az Isten szavára. És vajon mi vagyunk-e ilyen érzékenyek? Ami nagyon úgy megfogott, hogy egy hatalmas birodalomnak a királya, azt mondja, hogy az Úr, a menny Istene nekem adta e föld minden országát. Hogy nem úgy nyilatkozik meg, hogy meghódítottam az egész világot, hogy megszereztem a hatalmat, hanem elismeri, hogy kapta. Hogy ez nem csak rajtam múlt, hanem Istentől, a menny Istenétől kapta. És hogyha még tovább megyünk, akkor ez is egy nagy dolog, hogy ez a király, akinek megvannak a maga bálvány istenei, eljut oda, hogy van menny, van egy láthatatlan világ, és annak a láthatatlan világnak van egy istene, az Úr, a Kyriosz. Ez is fontos, hogy a perzsa király, aki abban a birodalomban a legnagyobb hatalom, az kimondja Istenre, hogy ő az Úr. Ő az Úr. Hát ma nem nagyon hallunk ilyet, hogy egy nagy formátumú vezető, egy nagy birodalomnak, vagy egy hatalmas országnak a első számú vezetője, azt mondja, hogy láthatatlan világ Istene adta nekem a hatalmat. Kaptam. És ez nagy alázatra val. Az Isten nekem adta föld minden országát. De ez nem csak Círuszra érvényes, hanem ránk is. És fölteszi azt a kérdést, hogy vajon mi látjuk-e, én látom-e, hogy mindent Istentől kaptam. Az életemet, a mozgásteremet, a lehetőségeimet, mindaz, amivel rendelkezem, az Istentől való ajándék, rám bízta. A király azt is látja, hogy célja van Istennek az életével, és ő rendelkezésére áll az Istennek. És ezt is fontos meglátni, hogy Istennek célja van az életünkkel. Célja van velem. És vajon megláttam-e ezt már? Vagy mondhatnánk úgy, hogy valamit akar velünk kezdeni. És tovább folytatja, hogy Isten, aki nekem adta a föld minden országát, megparancsolta nekem. Hát ez már tényleg megrendítő és nagyon nagy szó, hogy egy ilyen hatalmas király így nyilvánul meg, hogy nekem valaki parancsolt. Hát ő az egész föld ura. Hát ő az egész föld ura. Hát ki parancsolhat? Ki mondhatja meg, még nem hogy az egész föld urának, sokszor még egy egyszerű kis ország vezetőjének sem mondhatja meg akárki, hogy mit csináljon. Hát hányszor ebből látjuk a harcokat. Támadják egymást a politikusok, mert meg akarja mondani, hogy én mit csináljak. És ez a király, aki az egész földet az uralma alá hajtotta, azt mondja, hogy nekem is van gazdám. Nekem is van uram. Az Úr, a menny Istene megparancsolta nekem. Ennek a királynak lehet parancsolni. Ez nem lázad föl, hogy hát én vagyok a legnagyobb úr, ki akar nekem parancsolni? Én osztok parancsokat. Ugye a mai embernek nem lehet parancsolni. Ki kéri magának? Ő szabad úr az élete fölött. Neki ne szóljon bele senki az életébe, és ne mondja meg senki, hogy mit csináljon. És ez a király alázattal elfogadja, hogy van valaki, aki még nála is nagyobb, és még neki is ad parancsot. Megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Tehát Isten konkrétan megmondta, mit vár, milyen feladattal bízza meg ezt a királyt. Hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Házat az Istennek. A menny Istenének, az Úrnak. Hát ilyen királyok maguknak szoktak házat építeni, maguknak szoktak emlékművet emelni. Emlékezzünk csak vissza, amikor olvastuk valamikor Dániel könyvében, hogy Nebukadnezár, a babilóniai király, hogy milyen állószobrot készítetett, és kiállította a placra, és megparancsolta, hogy az emberek boruljanak le előtte, és imádják. Hát általában az a jellemző, hogy maguknak emelnek az emberek emlékműveket. Saját nevüket akarják megörökíteni az utókor számára. És Isten pedig azt mondja neki, ne magadnak, nekem építs házat. És nem is ez a megrendítő, hogy Isten ezt mondja, hanem az, hogy a király engedelmeskedik az Istennek. Hogy ez a pogány király azt teszi, amit a menny Istene mond neki. És mindent megtesz azért, hogy Jeruzsálemben valóban templom épüljön Istennek. Hogy újra épüljön a lerombolt templom. És kihirdeti, hogy aki az Isten népéhez tartozik, az menjen fel Jeruzsálembe, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Tehát megvallja, hogy igen, a zsidók Istene az Isten. És ő Jeruzsálemben lakik, ebben kicsit ugye téved, mert Isten nem csak Jeruzsálemben van jelen, hanem övé az egész föld, övé ez a világ, ő uralkodik az egész világ és az életünk fölött. Sőt, mi már tudjuk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ez az Isten még rá is lépett erre a földre, idejött közénk, hogy találkozhassunk vele, sőt, pünköstkor eljött a Szentlélek Isten által, betölti a szívünket, mindazoknak a szívét, akik hozzájönnek, akik várják őt. Tehát itt van Isten köztünk és bennünk. Tehát ez a király kihirdeti, hogy aki az ő népe közé tartozik, az menjen föl Jeruzsálembe, sőt, még áldást is mond, legyen vele Istene. Tehát Isten nevével küldi majd őket haza. És ez is egy nagy szó, hogy ez a király, amikor buzdítja őket, majd hazaindítja, azt mondja, Isten legyen veletek. Nem azt mondja, hogy én legyek veletek, nem a maga nevével áldja meg őket, hanem Isten nevében. Vajon mi hogy szoktuk útra bocsátani, akár a családunk tagjait, a körülöttünk levő embereket, aki elmegy tőlünk, mit mondunk? Mondjuk-e, hogy az Úr legyen veled? Tehát megmondja, mi a cél, menjen föl Jeruzsálembe, és építse az Úrnak Izrael Istenének a házát. Tehát ezért lesznek haza engedve. Ez a feladatuk, ez az életük célja, ez az elsőrendű, hogy az Úr házát építsék föl. Az mindennél fontosabb. Nem azt mondja, hogy menjetek haza, nézzétek meg az őseiteknek a földjét, házát, és építsetek újjá mindent, és majd utána építsetek templomot. Hanem az a konkrét feladat, ami mindennél fontosabb kell, hogy legyen, hogy az Úr házát építsék meg, hogy az Úr nevének legyen tisztelete, hogy legyen olyan hely, ahol összegyülekezhetnek Isten tiszteletre, és dicsőíthetik az Urat, és hálát adhatnak neki. És amikor Círus kiadja ezt a rendeletet, tulajdonképpen Izrael népe átél egy újrakezdést.
És ez az újrakezdés, ez Istentől indul. Ő indította Círus lelkét, és így adja ki a parancsot. Az újrakezdés mindig Istentől indul. És az kell hozzá, hogy ezt az újrakezdést mi is elfogadjuk, akarjuk, hogy beletegyük Isten újjáteremtő kezébe az életünket, hogy merjük azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, és rendelkezz velem, és legyen a te akaratod szerint. Sőt, a király nem csak azt mondja, hogy aki itt van és megmaradt, az menjen haza, hanem kihirdeti a birodalmában, hogy mindenütt, ahol csak jövevényként laknak zsidók, nyújtsanak segítséget annak a helységnek férfiai ezüsttel, arannyal, javaikkal és jószággal azon felül, amit önkéntesen adnak Isten házára, amely Jeruzsálemben van. Tehát a király felszólítja a népét, hogy támogassák azokat, akik hazamennek. Tehát Círus nagyon jól tudja, hogy ezek az emberek nem önszántukból vannak ott, ahol most élnek. Ezeket fogolyként hozták el. Ezektől elszedtek annak idején mindent, és most kárpótolja őket. Tehát ez egy magaslat a király életébe. Tehát ez egy elismerésre méltó gondolat, amit ő mond. Hogy nem csak elenged, nem engedi el üres kézzel őket, hanem kárpótolja őket. Azt mondja, támogatni kell őket. Fölismeri, hogy Isten gyermekeit támogatni kell, mert attól függ majd az ő további élete, sőt az ő birodalmának a léte is. Mert mindig attól függ, hogy viszonyulunk Isten népéhez, hogy viszonyulunk Izraelhez, hogy viszonyulunk az egyházhoz. És ő ezt megértette, hogy arra kapta a hatalmát, hogy segítse Isten népét. Tegye szabaddá előttük az utat. Ugye annak idején a fáraónak is megmondták, engedd el népemet. De ő nem engedte el, megkeményítette a szívét. És Círus nem esik bele ebbe a hibába. Nem keményíti meg a szívét, hanem hazaengedi Izrael népét, sőt, még támogatja is őket. Támogatja is őket. És látjuk azt is, hogy nem csak a nem zsidók támogatják a hazatérőket, hanem a hazaindulni készülők is már most önként adakoztak az Isten házának a fölépítésére. Tehát nem csak hazamennek, hanem úgy indulnak, hogy ők is adakoznak, majd viszik magukkal ezt az adományt, hogy legyen egy alap, amivel el tudják kezdeni a munkálatokat. Elindultak azok, akiknek Isten fölindította a lelkét, hogy elmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van. Tulajdonképpen mindenkinek a lelkét indította az Isten. Mindenkinek fölindította, minden zsidónak fölindította a lelkét azáltal, hogy hallották a király parancsát. Hogy a király elmondta, hogy az Isten arra indít engem, hogy szólítsalak föl benneteket, menjetek haza, építsétek újra Jeruzsálemet és a templomot. Tehát ezáltal szólt hozzájuk Isten, és fölébrezgeti őket, felindítja őket, hogy induljatok haza, induljatok el Istennel találkozni. És Isten ugyanígy indít minket is. Ugyanígy. Sok ember azt mondja, hogy hát Isten messze van, nem szól, dehogy nem. Mindig üzen. Tehát látjuk például az épületeket. Egy-egy településen elmegyünk, még látunk templomokat, látunk a tetején keresztet, csillagot, kakast. Ezek mind jelzések, hogy ember, állj meg, indulj el oda, ott várok rád, találkozni akarok veled. Tehát Isten felindít, vagy valaki otthon nézegeti a könyves polcát, és lát egy Bibliát. Ha már ezzel is indítja az Isten, vedd a kezedbe, nézd meg, mi az a könyv. Nézd meg, mi az a Biblia. Mi van benne? És lehet, hogy találkozol velem. Hát azért adtam azt a könyvet, hogy porold le, nyisd ki, mert azon keresztül fogsz velem találkozni, érted meg az én akaratomat, ismersz meg engem. És így tovább. Vagy egy családi esemény alkalmával, ott vagyunk a templomban, keresztelik a gyermekünket, unokánkat, halljuk az igét, hát ezáltal mind felindít Isten, hogy gyere, indulj már el felém, gyere, mert várok rád. Kezd újra velem. Elindultak kik, akik ezt megértették. Mert nem mindenki ment haza. Hallották, hogy Isten szól, hogy Isten megnyitotta a hazatérés kapuját, de egyen-egyenként kell erre válaszolni. Ha az Isten szól, ezt nekem kell meghallani, válaszolni és elindulni. Itt is azok mentek haza, akik meghallották az Úr hívását, és erre válaszoltak, hogy igen, Isten hív, nekem ott van Jeruzsálemben a helyem, hazamegyek, szükség van a templomra, én is hozzájárulok, beleteszem a magamét, és építem, mert Isten ott adja nekem az igéjét. De nem mindenki ment haza. Nem mindenki hozta meg ezt a döntést. Mert sokan voltak, akik a fogságban is megtalálták a maguk számítását. Nem voltak ugyan otthon, de jól éltek. Beindult a vállalkozásuk. Különösen azok az emberek, akik már ott születtek. Minek mennénk haza? És ugye a hazamenetel az mit jelentett? Hogy otthon a semmi vár minket. A nulláról kell újra kezdeni. Mindent fel kell építeni. Hát akinek Babilonba jól ment az élete, aki ott megtalálta a számítását, az nehezen akart visszaindulni. Hát akinek a szívét, az életét, a jólét megkötözte, az nem indult. Igen, Isten szól, de van, amikor átélik emberek, hogy nehéz mozdulni. Miért? Mert el kell szakadni a múltamtól, el kell szakadni attól, ami eddig fontos volt, ami meghatározta az életemet, és nem akarok elszakadni. Mert nem látom nagynak az Istent, aki nagynak látta, az elindult haza. Ugye hasonló ez, mint majd később az Úr Jézushoz oda megy egy gazdag ember, és megkérdi, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Örök életet akar az az ember. Oda megy Jézushoz, megkérdi, mit tegyek. És Jézus azt mondja, hát tedd azt, ami az igében van. Hogy Isten a 10 igében megmondott. És akkor ez a személy így válaszol, mindezt én megtettem ifjúságomtól kezdve. És azt gondolta, hogy akkor ez nagyszerű, Jézus megdicsér, de azt mondta neki, hogy menj haza, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és jöjj, kövess engem. Szóval, ha te igazán örök életet akarsz, magadnak az ott kezdődik, hogy újra indítod az életedet velem. Hogy elengedsz mindent, ami eddig fontos volt, meghatározott, ami az életed közepében volt, és elengeded is, engem választasz. És azt olvassuk, hogy ez az ember megszomorodva ment el, mert nagy vagyona volt. A szíve a vagyonához kötődött. Attól látta biztosítva a jövőjét, és talán még az üdvösségét is. és nem ismerte fel, hogy ott van előtte az élő Isten. Ott van Jézus, aki minden gazdagságnál többet ér. És nem követte. És itt is voltak olyanok, akik ott maradtak, és nem indultak haza, mert a babiloni élet megkötözte őket. És jó meglátni, meghallani, hogy mi az, ami engem megkötöz, mi az, ami visszatart az Úr követésétől, mi, amit fontosabbnak tartok, mint magát Jézust. De voltak, akik elindultak, és látjuk, hogy segítik őket. Tehát Isten azok mellett van, akik elindulnak, akik vállalják az újrakezdést, és támogatja őket. Sőt, még a perzsa király is fölismeri azt, hogy vannak olyan kincsek a birtokukban, ami nem az övéki, amit elraboltak, amit nem tiszta eszközökkel szereztek meg. Mert ugye, amikor elhurcolták Izrael népét fogságba, akkor a templomot is kirabolták, elvitték annak kincseit, mindazokat a tárgyakat, amelyek az Isten tisztelethez szükségesek voltak. És a Círusz, a perzsa király fölismeri, hogyha az Isten tiszteletet majd újra beindítják, ezekre szükség van, és visszaadja. Le tud mondani ezekről az értéktárgyakról. A másik, hogy volt mit visszaadni. Tehát a babiloni birodalom ugyan elrabolta, de most vissza tudják adni. Nem kótyavetyélték el, nem úgy történt, hogy igen, elhoztuk Izraelből, és aztán majd a vezetők egymás közt elosztották, nem. Ezeket letétbe tették, és most, amikor eljön a szabadulás, az újrakezdés, akkor vissza tudják nekik szolgáltatni. Néhány esztendő eltelt már. Círusz, perzsa király idejétől a mi időnkig, és bizony ma azt látjuk, hogy ha valamit úgy elvesznek az embertől, akár egy rendszerben, utána nem nagyon tudják visszaadni. És itt vissza tudták szolgáltatni. Tudták, mit és mennyit vittek el, és amikor elindulnak a zsidók, pontosan mindent visszakapnak. És hogyha megnézzük még azokat a dolgokat, amelyeket a perzsa emberek adtak a zsidóknak támogatásul, akkor tulajdonképpen azt látjuk, amit majd az Úr Jézus mond Péternek, aki fölteszi neki a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, érted? Akkor mi lesz velünk? Ugye pontosan a gazdag ifjú története után kerül sor erre, és Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néked, hogy senki nincs, aki elhagyta apját, anyját, házát, földjét, én értem és az evangéliumért, hogy ne kapná vissza már ebben a földi életben a százszorosát. Tehát aki Jézusra bízza az életét, az nem veszít, az nyer, az áldást kap. Sokkal többet kap, mint amit elhagy, sokkal értékesebbet, és mit mond, majd az örök életet. Üldözésekkel együtt. Tehát benne van, ha értem, mindent elengedsz, akkor én megáldom az életet, kapsz üldözést, de megkapsz mindent, amire szükséged van, és kapsz örök életet. Mert Isten Jézusért örök életet ajándékoz azoknak, akik befogadják és követik őt. Imádkozzunk! Urunk, olyan jó látni, hogy tiéd minden hatalom égen és földön, és amikor mi azt gondoljuk, hogy a magunk erejéből jutottunk el egy magas szintre, akkor most az igében megmutatod nekünk, hogy mindent tőled kaptunk. És olyan jó látni, hogy ez a Círusz király is ezt fölismeri. nem magának tulajdonítja a sikert, nem azt mondja, meghódítottam a világot, hanem azt mondja, hogy a mennyi Istene adta nekem. És micsoda alázat ez. Adj ilyen alázatot a szívünkbe, az, hogy mi is ki tudjuk mondani, hogy Uram, Te adtad nekem mindazt, amivel rendelkezem, mindazt, amit elértem, elvégeztem, ez a Te kegyelmed. És köszönjük, Urunk, hogy Te mindig adsz új kezdési lehetőséget, hogy Te indítod a szívünket, hogy halljuk meg az evangéliumot, és induljunk el az Úr Jézus követésére, és hálát adunk neked, amiért ezt megtehettük, hogy el tudtunk indulni. De könyörgünk azokért, akik hallották már oly sokszor, hogy keresed, hívod őket, de még mindig mozdulatlanok maradtak, még mindig ott maradtak a világban, mint azok a zsidók, akik maradtak a Perzsa Birodalomban. De add, Uram, hogy ők is majd, még időben, amíg tartama, amíg van lehetőség, elinduljanak hozzád, elinduljanak a Te utadon. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit itt olvasunk, hogy Te odaállsz a néped mellé, megáldod, és azokat, akik idegenekként tekintettek rájuk, azok most támogatják őket. Mert nagy a Te hatalmad, még az ellenségeiket is fel tudod használni arra, hogy a Te munkádat segítsék, a Te országodat támogassák, és ezért is magasztalunk. És kérünk, Urunk, hadd éljük át minden napon, hogy Te vezetsz minket, és segíts, hogy amikor indítasz, elinduljunk, és a Te ügyed, a Te országod legyen az életünk középpontjában, az legyen az első helyen, hogy ne járjunk úgy, mint a gazdag ifjú, aki megszomorodva ment el, mert nem ismerte föl, hogy minden gazdagságnál nagyobb kincs vagy Te, és az az új élet, amit kegyelemből adsz a mi számunkra, és az üdvösség. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, könyörülj rajtuk. És Uram, az, hogy meghallják a Te szavadat, rád bízzák az életüket, és fölragyogjon előttük az örök élet. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, eléd visszük azokat, akik elakadtak az életben, akik talán már nem látják életük értelmét, célját, hogy ha tudjanak rád tekinteni, és benned lássák meg, benned fedezzék fel azt a célt, azt az áldást, amire Te az ő életüket is elhívtad, amit nekik szánsz. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz ismét itt a templomban úrnapi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 272. dicséret 6. versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.